A Bibliát nyomon követő sorozatunkban, amelyben emlékezetes Biblia verseket szeretnénk tudatosítani, most Mózes második könyve elejéről Mózes történetét vennénk. A mai előadásnak azonban csak ez a témája, nem az egész Mózes történet, csak az, hogy hogyan készítette fel Isten Mózest a szolgálatra. Más néven, más megfogalmazással, mi kell ahhoz, hogy egy ember valóban Isten jó eszköze lehessen, mi mindennek kell ehhez teljesülnie, amin Mózesnek is át kellett menni a saját életében. Ezért a mai alkalommal Mózes életrajzába fognánk bele ebből a szempontból. A mai alkalommal tehát belefognánk Mózesnek, a Biblia egyik legfontosabb személyiségének az életébe, aki olyannyira fontos személyiség, hogy Lukács evangéliuma 16. fejezetében Jézus így emlékezett vissza Mózesre, hogy ha nem hisztek Mózesnek, annak se hisztek, ha valaki a halottak közül feltámad. Ez a Biblia hely önmagában is elég arra, hogy Mózes szavahihetőségét és a szavahihetőség mögött az ő egész személyiségét komolyan vegyük. Egy olyan hatalmas nagy bibliai személyiség, akiről tudjuk, hogy Illéssel együtt már a mennyben van, részesei annak a 24 presbiterből álló közösségnek, akik közül Mózes meghalt, de feltámadt, Illés viszont meg sem halt, hanem Isten úgy emelte magával a mennybe. Mi kell ahhoz, hogy egy ember olyan hathatós eszköz legyen Isten kezében, mint aki Mózes is volt? Mózes ugye egy személyben volt író, költő, hatalmas gondolkodó és egy népvezér. Hát mai szóval érve politikus. Ez ma már elképzelhetetlen, hogy valaki költő, író, nagy gondolkodó legyen, és emberek tömegeivel is tudjon úgy bánni, ahogy Mózes bánt, méghozzá egy olyan tömeggel, ami viszont úgy bánt Mózessel, ahogy a zsidó nép. Tehát Jézus Mózesre nagyon sokat hivatkozott vissza, talán Lukács 16. fejezete után János evangéliuma 5. fejezetét is hadd idézzem fel, amelyben Jézus megint csak a legmesszebb menőbb elismerés hangján szólt Mózesről. Ugye én rólam beszélt ő, én rólam írt ő, és Jézus állandóan párhuzamba vonta a maga szolgálatát azzal a szolgálattal, amit Mózes is elvégzett ezen a világon. Mi kell ahhoz, hogy egy ember erősen álljon Isten dolgaiban, és ne csak egy-két évig, ugye Mózes 40 évig volt a zsidó népnek a vezetője a pusztai vándorlás során, ugye mi kell ahhoz, hogy egy ember egy ilyen hosszú ideig Isten alkalmas eszköze lehessen? Hát először is kellett a jó családi környezet. Erről is beszélnék majd pár szóval. De a jó családi környezet után kellett egy személyes keresés, egy személyes küzdelem, amelyben Mózes kivette a részét, mert az ő természetével a leghevesebb küzdelmet folytatta, és ebben a küzdelemben ő győzött. Legalábbis a Biblia így mutatja be, hogy a lobbanékony, indulatos Mózesből olyan ember vált, mint akit nem hordott a föld a hátán, olyan szelíd ember. Ez mindenféleképpen kell ahhoz, hogy Isten alkalmas eszköze lehessen valaki, de ezen kívül még egy harmadik dologra is szükség volt. Mózes ugyan, ahogy említettem, indulatos, lobbanékony természetű emberként látta meg a napvilágot, ezt neki teljesen le kellett győznie, és ezt le is győzte, de mindannyian talán emlékezünk a szeretet himnuszának két szavára. A szeretet himnuszában az első Korintusi levél 13. fejezet 4. versében azt olvassuk, hogy a hosszú tűrés mellett még egy másik emberi tulajdonságra is szükség van, hogy Istennek alkalmas eszközei legyünk, ez a jóság. Mózes nem egyszerűen türelmes emberré vált, hanem Mózes jóságos emberré vált, amit majd fogok bizonyítani egy bizonyos történet kiválasztásával és elemzésével. Ahhoz, hogy Isten kezében valaki ilyen hatalmas eszköz lehessen, ez a három dolog kellett, ezt a három dolgot kellett kicsit nagyító alá vennünk, hogy mit jelent a családi környezet, és mit jelentett Mózesnél a családi környezet, amiből persze nagyon gyorsan el kellett, hogy szakadjon. Mit jelentett a küzdelme önmagával, önmaga természetével, ami egy jó 40 éves küzdelem volt, hogy Mózesből, az indulatos Mózesből szelíd ember vált, és mit jelentett az, hogy Mózes a következő 40 évben a pusztai vándorlás során példaképe lett Isten küldötteinek, akik a hosszú tűrés mellett a jóságról is bizonyságot tettek. Nézzük először az első összetevőt, tehát Mózesnek a neveltetését. Ugye abban a modern lélektan és egyáltalán a modern tudományok is megegyeznek, hogy egy emberi életnek úgy kell felépülnie, hogy annak tényleg legyen alapja, legyen szilárd bázisa, és itt a legnagyobb jelentősége a családnak van, és ebben mondom, mindenki egyetért, hogy milyen nagy szerepe van a nevelésnek és a családi környezetnek. Nem a legnagyobb szerepe nem ennek van, azt hadd tegyem hozzá mindjárt a kezdet-kezdetén, egy 20-30%-ot ismernek el, és a Biblia is tulajdonképpen ezt hangsúlyozza, hogy egy emberből igaz, hívő ember legyen, abban a nagyobb részt nem a neveltetés játssza, de a neveltetésé legalább 20-30%. Kik is voltak Mózesnek a szülei? Olyan keveset olvasunk erről a Bibliában, hogy nem is szoktuk számon tartani ezt, ugye még név szerint sem, hogy kik voltak ezek a szülők, Amrám és Jokébed. Amrám volt az édesapa, Jokébed az édesanya, akiknek három gyermekük született, a két előző gyermek mind a kettő idősebb volt Mózesnél, tehát ugye a két idősebb gyermek Áron és Mirjám, tehát egy bátyja és egy nővére volt Mózesnek. Ő harmadjára született, és úgy látta meg a napvilágot, hogy közvetlen életveszélyben forgott kora gyermekségétől fogva az élete. Mi is volt ez az életveszély? Ugye az elmúlt alkalommal ott fejeztük be a történetünk fonalát, hogy József betelepíti az édesapjának, Jákobnak a nemzetségét Egyiptom földjére, tehát a zsidó nép végre egy biztos hazához jut, bár ugye ez csak albérlet, Gósen földje, a Nílus keleti deltája, de végre van nekik egy országnyi földjük, ahova letelepedhettek, és itt időszámításunk előtt egyébként 1661 a betelepülésnek az ideje, tehát amikor Jákob és törzse nemzetsége betelepült Egyiptom földjére, az itt eltöltött mintegy 215 év, ugyanis a kivonulás ideje 1446-45, tehát a két időpont között ennyi különbség van, több mint két évszázad. Ez idő alatt a zsidó nép nagy néppé lehetett. De ennek a két évszázadnak éppen a derekán, sőt még annál is előbb, a Hikszosz fáraókat kiűzték Egyiptomból, tehát újra az egyiptomi fáraók vették át az országnak az irányítását, és ezért a gyűlölt hikszoszok után a héberek és a zsidók is ugye a gyűlölet keresztüzébe kerültek, hiszen a hikszosz fáraók telepítették be a zsidókat Egyiptomba. Amikor a hikszosz fáraókat elűzték, a zsidók ott maradtak Egyiptom földjén, és az egyiptomi uralkodók egyre inkább szerették volna megnehezíteni az életüket, ezért kényszermunkára fogták a zsidókat, sárból és szalmából kellett nekik építőanyagot készíteni, tehát vályogtéglát vetni, és az akkor fellendülő egyiptomi építkezéseknél alkalmazták őket, de szinte rabszolgasorban, és egyre megnehezítve számukra a munkát is, meg az életet is. Itt is két évszámot érdemes megjegyezni. Időszámításunk előtt 1590-ben halt meg József. Időszámításunk előtt 1590-ben, tehát nagyon régi a történetünk, csak nem 3500 éves innen visszafele számítva az idő, amelyben Mózes meglátta a napvilágot. Amikor 1590-ben meghal József, rá 10 évre, 1580-ban űzi ki a hikszoszokat. Tehát tulajdonképpen 1661-től 1580-ig, mintegy 80 évig volt zsidó népnek felhőtlen az élete Egyiptomban. Utána kezdődik ez a nyomorgatás 1580-tól. Mózes időpontját, tehát születési évét pontosan tudjuk, ez 1525. Tehát a hikszoszok kiűzése után alig több mint egy fél évszázaddal születik Mózes, és akkor már a nép olyan nehéz helyzetben van, hogy rabszolga munkára kényszerítik, de ennek ellenére is a nép egyre nagyobb nép lesz, tehát szaporodik a zsidó nép. Ez feltűnik az új egyiptomi fáraóknak, és ezért különböző rendeletekkel nehezítik a zsidó nép életét. Például meg akarván akadályozni a népnek az elszaporodását, kiadják a rendeletet a bábáknak, a bábák vezetőinek, az egyiptomi bábák vezetőinek, hogy hát öljék meg a gyermekeket, de ez nem sikerül, mert a bábák arra hivatkoznak, hogy a zsidó asszonyok nem jelentkeznek náluk a szülésre, erős asszonyok maguk szülik meg otthon a gyermekeiket, és ezért kontrollálhatatlan a dolog, hogy hány gyermek születik. Ezután dönt így a fáraó, hogy kiad egy rendeletet, hogy a lánygyermekek életben maradhatnak, de a fiúgyermekeket a Nílusba kell vetni. Mózes második könyve első fejezete ezzel kezdődik. Azért is kezdődik ezzel, mert már Mózes akkor látja meg a napvilágot, amikor ez a rendelet hatályban van. Tehát ha úgy tetszik, Mózest meg kellett volna ölni. Ugye a királyi, ugye a fáraó királya volt Egyiptomnak, a királyi rendelet következtében Mózest meg kellett volna ölni. Ma olyan természetesnek vesszük, hogyha egy családban ép és egészséges gyermek születik, hogy később vissza is hivatkozik rá István a nagy beszédében, hogy kellemes volt a gyerek. Hát minden csecsemő kellemes, azt hiszem, hát ha egy kisgyermek a világra születik, mindenki örül neki, hogy új élet támadt a világon. De hát a rendeletet végre kellett volna hajtani, és a Nílusba kellett volna vetni. Mondom, ma mindenki természetesnek veszi ezt, hogy ezt a szülők nem hajtották végre, de nem kell messze menni, ugye, ha más módokon is a mai történelmi időben is nagyon sokszor útját állják a gyermekek megszületésének, vagy ha megszületnek a gyermekek, bizony a vér szerinti apák meg anyák nagyon könnyen lemondanak a gyermekekről. Nem volt annyira természetes az, amit Mózes szülei tettek, soha nem természetes a hitnek a cselekvése, sajnos. Nem természetes. Ők hívő emberek voltak, Amrám és Jokébed is, nem tudtak ilyen elhatározást meghozni, hogy ők megöljék a gyermeküket. Eldöntötték, hogy nem ölik meg a gyermeküket, na de mit csináljanak akkor, amikor a gyermek már egy bizonyos időt elér, amikor már sivalkodik, amikor már hírt ad magáról. Háromszor van benne a Bibliában, hogy ez 3 hónapos korában jött el Mózesnek. Ugye egy 3 hónapos gyereket már nem lehet letagadni, és amikor 3 hónapos lett a gyerek, akkor valamit csinálni kellett, mert arra is gondolhatunk, hogy az egyiptomiak is följelenthették a zsidókat. Elgondolhatjuk azt is, hogy bárki rátalált egy újonnan született zsidó gyermekre, ő maga is megölhette volna a királyi rendelet következtében. De a szülők hívő szülők voltak, és elhatározásra jutottak, amelynek csak a végét közli Mózes második könyve első fejezete, nem csak arra az elhatározásra, hogy nem ölik meg a gyermeküket, hanem minden bizonnyal sokat fohászkodtak, imádkoztak Istenhez, és ezért jöhetett egy gondolatuk, hogy forma szerint végrehajtják a rendeletet, a Nílusra vetik a gyermeket, de úgy vetik a Nílusra, hogy egy kis kosarat is készítenek, aminek az alját szurokkal és gyantával kenik be, hogy el ne süllyedjen, és így teszik ki a Nílusra a gyermeket, és megbízzák a nővért, Mirjámot, hogy játszadozzék ott Mózes körül, és hogyha bármi történik, akkor szóljon az édesanyának. Tehát ez a családi környezet. Mélyen hívő emberek voltak a szülők, akik a gyermekükhöz ragaszkodtak, és nem akartak lemondani a gyermekről, és talán nem is Mózes második könyve első fejezetével kezdeném a bibliai igék felolvasását, hanem egy látszólag távoli családi történetet idéznék fel, ami a Timóteusi második levélben van megörökítve, amikor Pál apostol egy hasonló hívő szülőt, illetve még nagyszülőt is megemlít. És ez az igerészlet az, amit szeretnék felolvasni, hogy talán egy kicsit a családi környezetnek a szerepére fölhívjam a figyelmet. Ez a család nem tudott jó módot biztosítani a gyermekének. Ez a család a jó módnál is azonban egy nagyobb dolgot tudott biztosítani, hogy mind a két szülő hívő lelkületű volt. A hitnél nagyobb ajándékot nem lehet biztosítani a gyerekeinknek. Sokszor a szülők úgy gondolják, hogy hát egy gyerek, ha világra születik, akkor ilyen és ilyen körülményeket, külön szobát, külön pénzt, amit ugye félretesznek, hogy a gyereket fel tudják nevelni. A gyerekek nem erre vágynak, és jó lenne, hogyha mi is megjegyeznénk, hogy nem ez a legnagyobb, amit a gyerekeknek lehet adni, hanem az a hívő, Istenbe bizakodó lelkület, amiről itt Pál apostol a következőt mondja a második Timóteusi levél első fejezet harmadik versétől. Hálát adok Istennek, akinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reát könyörgéseimben éjjel és nappal, mondja Pál Timóteusnak. Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjen be. Eszembe jutván a te benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loiszban, és anyádban, Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezemnek rátétele által. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Ez a fontos egy családban. Itt volt Timóteusnál egy igazi nagyanya, Loisz, egy igazi édesanya, Eunika, és így tudott kifejlődni ebben a fiatal emberben, akinek az édesapja valószínűleg nem hívő családból származott, tehát az anya ági fölmenői voltak zsidók, az apa ági leszármazottak, azok görögök lehettek, de egy családban, ha van egy igazi bensőségességre nevelő nagyanya és egy igazi édesanya, akkor kifejlődhet valami, ami a gyereknél a legfontosabb. Ez a képmutatás nélkül való hit. Képmutatás nélkül való hit. Hogy nem megjátszotta a vallást, nem a szülei hatására lett ő hívő vagy vallásos, hanem elgondolkozott, keresett, és a személyes meggyőződésévé is vált az Isten hit. És Mózesnél is ez volt a helyzet. A szülők ugyan félelmetes körülmények között kapták Mózest, de hogy itt mondja Pál apostol, hogy nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkét. Ezt megkapta Mózes a szüleitől. Erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkét. A szülők döntöttek, és így határoztak, hogy Mózest a vízre teszik ki, és ott játszadozott a nővére Miriam, és így történt meg ez elhatározás után az az eset, ami a Bibliának egyik legszebb története, kár, hogy olyan mesévés irányult sokszor, hogy ezt emberek ezt elmondják, vagy ahogy ezt emberek előadják. Én nem szeretnék ebből mesét tenni egy rossz elmondás által, azért is részletezem itt az eseményeket, és hívom fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy ezek az emberek hívő, gondolkozó és imádkozó emberek voltak, és amikor döntést hoztak, a többit Istenre bízták, ők ennyire voltak képesek, egyrészt a születéskor megtartani a gyereket, másrészt 3 hónapos korban a Nílusra kitenni a gyereket. A szülők Istenre bízták azt, amit ők már nem tudtak elvégezni. Ma is csak ezt tudjuk mondani, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket el tudunk dönteni, el tudunk végezni, de a többit békében és nyugalomban bízzuk a jó Istenre. Isten volt az, aki azt szerezte ezután, hogy az egyiptomi fárónak a leánya éppen arra sétált ezen a vidéken. Pontosan tudta ez a lány, hogy héberek gyermekei közül való ez a kisgyermek, akik kitettek, de Isten volt az, aki az ő lelkével mégis olyan érzületet támasztott ebben a királylányban, hogy a gyermeken megesett a tekintete, magáévá fogadta a gyermeket, és Miriam ajánlkozására, hogy ő majd szerez szoptatós dajkát abban a faluban, rögtön rá is állt erre az ajánlatra, és Miriam a tulajdon édesanyját ajánlotta a fáraó lányának a figyelmébe. Így tudott otthon maradni most már legális formában Mózes, mint aki pénzt is kapott a fáraó lányától. Az édesanyja pénzt is kapott azért, hogy fölnevelhesse a gyermekét. Sokszor olyan kicsit humorosan szoktuk hozzátenni, hogy akkor gyes meg gyed nem volt, de mégis Istennél nincs lehetetlen. Nem hiszem, hogy valaki is abban az időben, főleg szegény emberek gyermekei az édesanyák közül pénzt kapott volna azért, hogy fölnevelhesse a gyerekét. Hát mi nálunk sem még 30-40 éve nem volt szó ilyesmiről. Aztán most ezt hozta az élet, hogy így támogatják a családokat, a szülő anyákat, hogy pénzbeli juttatást is kapnak. Isten volt az, aki mindezt elvégezte, és mondom, hogy ne tekintsük ezt mesének, vagy puszta kitalálásnak, a történelemben utána járhatunk, hogy ebben az időszakban, az időszámításunk előtti 16. századnak a végén, tehát 1525, amikor Mózes meglátta a napvilágot, éppen egy olyan fáraó ült Egyiptom trónján, akinek nem volt törvényes fiú örököse. És a lányának sem volt törvényes fiú örököse. A képben nagyon jól beleillik ez, amit a Biblia elmond. A Biblia nem részletezi a történelmi körülményeket, csak elmondja magát a történetet így ilyen egyszerűen, szavahihetően. De nagyon jól beleillik az általános történelmi képbe, hogy a fáraó lánya talán már azon gondolkozott, hogy ő hogyan tudna örökbe fogadni valakit, akiből majd nagy embert formál, mert ahogy a gyermekkorát eltöltötte Mózes otthon, ugye 12 éves korig voltak a zsidó gyermekek ilyen helyzetben, hogy otthon töltötték az időt, utána már a régi világban felnőtt embernek számított fiúgyerekek közül, aki 12 évet elérte. Tehát az egyiptomi fáraó lánya 28 évig tanította a Mózest. Tulajdonképpen, ahogy mondja később István, az egyiptomiak minden bölcsességére és tudományára megtanították. Tehát ezt, hogy ilyen messze menően foglalkozott ezzel a fogadott gyermekével a fáraó lánya, ez csak egy ilyen képbe illik bele, hogy talán egy egyiptomi trónörököst kívánt formálni ebből a fiúgyermekből, és így nevelkedett fel Mózes a fáraó udvarában, zsidó létére így kapott egyiptomi nevelést, és minden bölcsességre és tudományra megtanították. Azonban, hogy a Timóteusi levél után még mindig itt az Új Szövetségnél maradva egy másik Biblia verset is Mózessel kapcsolatban felidézzek, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből szeretném felidézni Pál apostol visszatekintését, hogy Mózes hogyan élte át ezt a 28 évet, amit az egyiptomi fáraónak az udvarában töltött, és egyébként aki Egyiptom történetét szereti és utána akar járni ennek az eseménynek, vagy aki netán elmegy, én még nem voltam ezen a vidéken, de akik elmentek Egyiptomba, a mai Egyiptomba, mindenki elmondta, hogy milyen nagy hatást gyakorolt rájuk Deir el-Bahari. Ez a Deir el-Bahari az egyiptomi ásatásoknak egyik legszebb színhelye, ahol tulajdonképpen megtalálták ennek a fáraó lányára vonatkozó régészeti emlékeket. Tudnék, ebből a fáraó lányából, ahogy említettem, az édesapjának nem volt fiú örököse, később fáraó asszony lett, fáraó nő lett. Az egyiptomiak nagyon szégyelték ezt, hogy ő rajtuk egy asszony uralkodik, és az összes számba jöhető emlékről kivésték a nevét, úgyhogy csak a 20. században, amikor Deir el-Baharit föltárták, ott derült fény ennek a fáraó lányának a kilétére, akiről egyébként a Kákosi László Réfiai című könyvben már külön fejezetet találunk. Egyiptomi nevén Maatkarénak hívták ezt a lányt, Maatkarénak, más néven Hatshepsutnak, aki több mint 20 évig volt fáraója Egyiptomnak, és aki gondoskodott arról tehát, hogy Mózes a lehető legjobb körülmények között töltse a fiatalkorát, az ifjúkorát, a férfikorát. Erről az időszakról azonban visszatekintve Pál apostol a következőt mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 24. versétől. Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. inkább választván az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Felséges kifejezések ezek Mózesről, talán ez a néhány vers is érthetővé teszi számunkra, hogy a Bibliának miért egyik legnagyobb szereplője Mózes. Azért gondoljuk meg, hogy Mózes előtt egy ragyogó pálya állt, egy óriási karrier. A fáraó lányának személyes kegyeltje volt, és mondom, talán a fáraói cím felé vezető út is előtte állt. De Mózes nagyon jól tudta azt, hogy ő nem ide való. Ő nem nagy politikusi pályát akart befutni, nem a világ egyik vezető embere akart lenni, hanem ő már nagyon korán tudatosította magában azt a dolgot, amit itt a 25. és a 26. versen megrázóan fejez ki. Mert ugye, hogy megjegyezzük ezt a verset, és a Mózes életével kapcsolatban, ha szívbe fogadott igéket tudok ajánlani, akkor ezt a két verset nagyon ajánlom. Hogy ezt, hogy jegyezzük meg az életben, mit jelent ez, amit Mózes eldöntött magában, hogy ő inkább vállalja az Isten népével való együtt nyomorgást. Az Isten népével ezen a világon, ebben a történetben mindig csak együtt nyomorogni lehet. Az Isten népe története nem egy siker történet. Isten népét a világ is üldözi, mint hogy a zsidókat is akkor Egyiptomban. Isten népe sorai között Sátán is mindig viszályokat akar támasztani. Aki felnőtt tudatos fejjel dönt amellett, hogy ő nem világi karriert akar befutni, hanem ő az Isten népével akar élni, ez együtt nyomorgással jár. Tehát ezt a kifejezést érdemes megjegyezni a Bibliából, mert első hallásra lesújtó kifejezés, de ha jobban meggondoljuk, akkor fölemelő kifejezés, hogy voltak emberek, akik inkább vállalták az Isten népével való együtt nyomorgást, minél inkább vállalták, mint a gyönyörűséget, a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Mert Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Mózes Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Valaki fölvethetné a kérdést, hogy Mózes mit tudott Jézusról. Hát Mózest meg Jézust 1500 év választja el. De ugye ne felejtkezzünk el arról, hogy ami Krisztus el nem jött, addig Isten számtalan formában meghirdette a krisztusi megváltást, meghirdette proféciákban, meghirdette az áldozati rendszer által. Tehát sokféle módon, jelképekben, jelekben, kijelentésekben, jövendőlésekben Isten beszélt arról, hogy ki lesz az a valaki, aki a kígyó fejére tapos, de a kígyó majd a sarkába fog marni. Mózesnek is hitáltal tudomása volt Krisztusról. Mózes várta a messiást, beszélt is a messiásról, jövendőléseket is közvetített az eljövendő szabadítóról, és Mózes ezt kötötte le, és ezért elhagyta Egyiptom földjét, nem akart Egyiptomban nagy pályát befutni, ő az Isten népével akart együtt nyomorogni, együtt is fog nyomorogni, majd látni fogjuk, hogy milyen körülmények között. Mindehez mi adta az erőt Mózesnek? Az a családi légkör, az édesapának, édesanyának a hívő jelenléte, az egész családi környezet, amelyből ugyan kiszakadt, és az egyiptomi udvarba került, amit elfelejteni soha nem tudott, és ezért kell hangsúlyoznunk azt, hogy ha bár csak 20-30% egy ember jellemének a kiformálódásában a családi háttér, de azért 20-30% se kevés. Mivel a nagyobb rész nem a 20-30%, hanem az a 70-80%, amire most szeretnék rátérni, ezért nekem is a súlypontot erre kell helyeznem, hogy ez a Mózes, aki a legjobbat kapta otthon, és az iskoláztatása tekintetében is, ennek a Mózesnek mintegy 40 éves korában fel kellett, hogy nyíljon a szeme arra, hogy az emberi életben mi is a legfontosabb. A családi neveltetésnél, meg a családban való forgolódásnál is mi a legfontosabb? Mi a sokkal fontosabb, mint ez? Mózes akkor döbbent rá, mintegy 40 éves korában, hogy az ember a legnagyobb ellenséget önmagában hordja, és egy úgynevezett véletlen eset derítette ki, hogy Mózesnek az életben mivel lesz a legnagyobb küzdelme, a legnagyobb harca. Azt olvassuk Mózes második könyve második fejezetében is, és itt most kérném szépen a kedves hallgatókat, hogy lapozzunk vissza az Ószövetséghez, és Mózes második könyve második fejezetében a 11. verstől olvasom ezt a jelenetet, ami Mózes életében sorsdöntő volt, és ami a későbbi pályája szempontjából meghatározó volt, hogy ő neki el is kellett hagynia Egyiptomot, nem egyszerűen, csak úgy nem vállalta az Egyiptomnak ideig, óráig való gyönyörűségét, hogy elment, hanem kényszerű elmenetel volt ez. Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevelkedett, kiment az ő atya fiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, és látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött egy héber férfit az ő atyafiai közül. Mikor ide-oda tekintett, és látta, hogy senki sincs, agyonütötte az egyiptombelit, és elrejtette azt a homokba. Félelmetes két vers ez a Bibliában. Mózes, aki a legjobb családból származott, aki minden tudományba belekóstolt, és Egyiptom egyik művelt embere lett. És ugye úgy szokták mondani, hogy aki sokat tanul, azért az jellemben is csiszolódik, ebben is van bizonyos fajta igazság, de nagyon világossá kell tennünk azt, hogy a legjobb családi nevelés, a legjobb iskolai művelődés sem tud valamit elérni. Tehát még egyszer mondom, a legjobb családi nevelés és a legmagasabb rendű iskoláztatás is egy valamit nem tud elérni. Azt, hogy az ember ura legyen önmagának. Az, hogy az ember legyőzze a természetét, ezt a nehéz, romlott, önző emberi természetet, hiába a legjobbak a szüleink, hiába mutatják a legjobb példát, hiába tanulunk meg oly sokat tankönyvekből az életben a legfontosabb dolog, és ezért mondom, hogy ez a 70-80%, hogy ki a maga személyes küzdelmét hogy vívja meg az életben, és itt is ki a maga személyes küzdelmét a rossz természetével hogy vívja meg az életben. Mózes 40 éves korában ebben a küzdelemben még csak olyan szintre jutott, hogyha valamikor valamilyen igazságtalanságot látott, annyira kijött a sodrából, hogy gyilkosságra is vetemedett, mint itt éppen ebben a helyzetben, annyira fölindult, hogy igazságtalanul bántják a másik zsidó embert, hogy agyonütötte az egyiptombelit és elrejtette a homokba. Másnap is kiment, és íme két héber férfi veszekedett, és mondta annak, aki bűnös volt, miért vered a te atyád fiát? Azt pedig mondta, kicsoda tett téged fő emberré és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megölted az egyiptomit? Mózes pedig megfélemledett, és mondta, bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta azt a dolgot, és Mózest halálra kerestette. Kedves hallgatók, itt van az életnek a nagy és félelmetes ellensége. Itt van az, hogy az életben a legtöbbet minek köszönhetünk. A legtöbb rosszat a magunk természetének köszönhetjük, a legyőzetlen természetének, és mi az, ami előttünk álló legnagyobb feladat, hogy az életben legyőzzük ezt a lehetetlen és mindig magunk felé hajló természetet, és hogy egy ember milyen ember lesz, ezzel a természettel való küzdelme dönti el. Erre Mózesnek viszonylag későn jött el az ideje, 40 éves korában kellett elindítani ezt a hatalmas küzdelmet, hogy önmagát legyőzze. Ennek a küzdelemnek, ha csak a végpontját megjelölöm, a végpontját pedig elmondja a Mózes 4. könyve 12. fejezet 3. verse. Fel is olvasom ezt a végpontot, ezt nem Mózes írta önmagáról, a Mózes 4. könyve 12. fejezetében a 3. verset, hanem amikor Mózes könyveit egybe rendezték, a másolók írták ezt hozzá, de az Isten lelkétől ihletve, zárójelben is szerepel egyébként a mi Biblia kiadásunkban ez a vers, a Mózes 4. könyve 12. fejezet 3. verse. Egy olyan történet során írták le ezt Mózesről, amikor a tulajdon testvére is ellene támadtak, Mirjám és Áron, akkor ebben a nagyon nehéz helyzetben szól így ez a vers, az az ember pedig Mózes igen szelíd volt minden embernél inkább, akik e föld színén vannak. Ha most ezt a két Biblia verset összehasonlítjuk, hogy leüt egy egyiptomit és gyilkosságba keveredik, és a másik Biblia vers, hogy olyan szelíd ember volt, akit nem hordott a föld a hátán, akkor azt láthatjuk, hogy Mózes ezt a küzdelmet saját magával győzelmesen vívta meg, győzött az indulatos természete fölött, és ez önmagában is hatalmas reménységet adhat nekünk, mindannyian szinte kivétel nélkül indulatos embernek születünk, ki ilyen fokon, ki amolyan fokon. Az, hogy Mózes ezt a küzdelmet így ilyen tökéletesen megvívta, és legyőzte a természetét, és alkalmassá vált arra, hogy egy nagy népet vezessen, na hát itt jelölhetjük meg a legfontosabb indokát annak, hogy Mózesből miért is lett ilyen csodálatos emberi személyiség. Ebben mondom 20-30% a neveltetése játszott, de a legnagyobb százalékot az játszott, hogy saját maga hogy tekintett a torz jellemvonására, hogyan fordult szembe egykori önmagával, ami gyilkosságba ragadtatta, hogyan telt el ez a 40 év, amit a Biblia egyébként nagyon röviden részletez, hogy Mózes elmenekült Egyiptom földjéről, Midian földjére került, és ott Jetrónak, a jövendő apósának a házában kellett bárányokat legeltetni, tehát Mózes, hogy úgy mondjam, a születése, illetve a neveltetése formán nagyon fölemelt Mózes lényegileg egy pásztori munkát folytatott, és a birkákkal való türelmes gondoskodás közben sajátította el, nem rövid idő alatt, 40 év nem rövid idő, Mózes 80 éves korára lett alkalmas eszköz, hogy az Isten őt használja, mert egy népet nem lehet vezetni egy felindult, akaratos embernek. Egy nép vezetésére olyan emberi személyiség a legjobb, aki önmagát le tudja győzni, azt tudja majd legyőzni az emberekkel való foglalatosság során felbukkanó kísértéseket. Szeretném itt még megjegyezni, és egy újabb Biblia verset szeretném, hogyha odalapoznánk, Mózes 4. könyve 20. fejezetében, tehát az előbb idézett Mózes 4. könyve 12. fejezetét olvastuk el, de ugyanabban a könyvnek a 20. fejezetében elmondja a Szentírás, hogy Mózes sajnos az élet egyik későbbi részében egyszer, nem többször, egyszer, de visszaesett a hajdani állapotába, újra indulat vett erőt rajta, és ez az oka annak, hogy Isten nem engedte meg Mózesnek, hogy meglássa az ígéret földjét. Tehát nem az, amit sokan így gondolnak, hogy összetörte például a 10 parancsolat kőtábláit, nem ez volt az oka annak. A 10 parancsolat két kőtábláját, amikor Mózes a Sínai hegyről lejöve összetörte, hogy az aranyborjú imádásakor történt meg ez az eset, az nem felindulásból, az nem emberi haragból történt, az egy nemes, istenfélő cselekedet volt, amivel kifejezte Isten véleményét is a nép irányában, azért Mózes soha szankcióban nem részesült. Amit viszont itt felolvasok, hogy Mózes egyszer visszaesett ebbe az indulatos természetébe, és Isten ezt azzal büntette, hogy ő a zsidó nép fővezére nem láthatta meg az ígéret földjét. Ezt azért olvasom itt ennél a résznél, mert mindannyiunk számára példázatos és figyelmet érdemlő dolog, hogy mi nekünk a természetünket úgy kell legyőzni, hogy soha, de soha érvényre ne jusson újra az a természet, legalábbis ilyen formába, ilyen erőteljes formába ne jusson újra érvényre. Olvasom Mózes 4. könyve 20. fejezet első versétől. És eljutottak Izrael fiai az egész gyülekezet Szín pusztájába az első hónapban, és megtelepedett a nép Kádesban, és meghaltott Mirjám, és eltemették ott. De nem volt vize a gyülekezetnek, és összegyűltek azért Mózes és Áron ellen. És feddőzött a nép Mózessel, és szóltak mondván, vaj ha holtunk volna meg, mikor megholtak a mi atyánk fiai az Úr előtt, és miért hoztátok az Úrnak gyülekezetét a pusztába, hogy meghajunk itt mi és a mi barmaink? És miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy e rossz helyre hozzatok minket, hol nincs vetés, sem füge, sem szőlő, sem gránátalma, és innivaló víz sincsen? Elmentek azért Mózes és Áron a gyülekezetnek színe elől, a gyülekezet sátorának nyílása elé, és arcukra borultak, és megjelent nékik az Úrnak dicsősége. És szólt az Úr Mózesnek mondván, vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, te és Áron, a te atyád fia, és szóljatok íme kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet, és fakasz vizet nékik a kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az ő barmaiknak. Vette azért Mózes azt a vesszőt az Úrnak szín elől, amint parancsolta néki. És összegyűjtötték Mózes és Áron a gyülekezetet a kőszikla elé, és mondta nékik, halljátok meg most ti lázadók, avagy e kősziklából fakasszunk-e néktek vizet? És felemelte Mózes az ő kezét, és megütötte a kősziklát az ő vesszejével két ízben, és sok víz ömlött ki, és ivott a gyülekezet és az ő barmai. És mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel hogy nem hittetek nekem, hogy megdicsőítettetek volna engem Izrael fiainak szemei előtt, azért nem viszitek be községet a földre, melyet adtam nékik. Ezek a versengésnek vizei, amelyekért feddőztek Izrael fiai az Úrral, és megdicsőítette magát ő bennük. Ez a történet. Ebben a történetben látjuk azt, hogy amikor a zsidó nép újra zúgolódott, és Mózes ellen összeszámolhatjuk, több mint egy tucat lázadás ütötte fel a fejét a pusztai vándorlás során, közvetlen életveszéllyel is fenyegették Mózest ezek a lázongások, mert sokszor meg akarták őt ölni. És amikor egy ilyen lázongás újra előkerült, és Isten válaszolt a megdöbbent Mózesnek és Áronnak, és azt mondta nekik Isten, hogy vegyék a vesszőt, de a vesszővel ne sújtsanak a kősziklára, csak szóljanak a kősziklának. Egyszer már meg kellett ütni a kősziklát Mózesnek, amikor még a pusztai vándorlás egyik előbeni részében víz fakadt a kősziklából. Most azt olvastam a 8. versben, hogy az Isten hangsúlyosan mondta, hogy szóljatok-e kősziklának. Ne felejtsük el, hogy a kőszikla jelképét az 1. Korintus levél 10. fejezet 4. verse azonosítja, amikor azt mondja Pál apostol, hogy a kőszikla pedig Jézus volt. A kőszikla a megváltó volt. A megváltó jelenléte vezette őket a pusztai vándorlás során. Mindent, amit a kősziklával kellett tenni, az olyan volt, mint amit Jézussal kellett tenni, az eljövendő megváltóval. Először Mózesnek ütnie kellett a kősziklára, és azután fakadt víz, de másodszor csak szólni kellett volna a kősziklának, és úgyis víz csörgedezett volna belőle. De a 10. versben azt olvastam, hogy Mózest és Áront elhagyta a nyugalma, és Mózes újra ugyanoda visszaesett, mint 40 éves korában, amikor leütötte az egyiptombelit, és odasújtott kétszer is a kősziklára, de még ennél is súlyosabbnak tartom, hogy milyen szavak jöttek ki Mózesnek a száján. Mert ezt mondták, halljátok most ti lázadók, avagy a kősziklából fakasszunk-e, mi fakasszunk-e vizet néktek. Tehát az, hogy önmagának tulajdonította a vízfakasztást, ez jelenti azt, hogy elborította a vér az agyát, hogy újra visszaesett abba az indulatos természetébe, és ezt a csodát, hogy a kősziklából víz fakad, ezt önmagának tulajdonította. Ezért, és pontosan ezért, tehát nem azért, mert az Isten ujjával írt 10 parancsolat két kőtábláját összezúzta, hanem ezért nem mehetett be Mózes, ezért zárta ki az Isten, ami megint csak egy nagyon beszédes és jelentőségteljes mozzanata az, hogyha Isten erőt ad nekünk az életben, felhívásokat közvetít és erőt ad, akkor az ő erejével minden rosszat legyőzhetünk. Mózes itt elfelejtette, elmulasztotta azt, hogy ebben az isteni erőben bízzék, és hogy valóban pontosan azt hajtsa végre, amit Isten kér tőle, amiben eddig nem volt hiány, de itt újra visszaesett a régi természetének a fogságába. Ugye ezt is el kell, hogy mondjuk tehát Mózes csodálatos megváltozása után, hogy Mózes tettéért, vétkéért az Isten e fölött nem hunyhatott szemet, és ezért nem mehetett be az ígéret földjére. ha valaki súlyosnak találja ezt az ítéletet, hogy Mózes nem mehetett be az ítélet földjére, azonban még egy dologra hadd hivatkozzam. Mózes nem láthatta a földi ígéret földjét, de a meghalt Mózesnek viszont Jézus visszaadta az életet. Ez is egy bátorító és vigasztaló összefüggés ami számunkra, hogyha az életben esetleg visszaesünk a régi természetünkbe, és nagyon sokszor visszaesünk. És ha ilyen súlyosan valaki visszaesik, mint Mózes visszaesett, hívő bibliai példákat lehetne sorolni, Dávid, Salamon és a többiek, mi minden mélységbe estek vissza, de az Isten kegyelme erre is kiterjedt, hogy bár nem láthatta meg az ígéret földjét, de a mennyei ígéret földjét megláthatta Mózes. Mózesnek az Isten visszaadta az életet. Az igazság és a kegyelem, az igazság és szeretet így ölelgetik Isten lényében, Isten jellemében egymást. Ezért ezt a második pontot én azzal fejezném be, hogy a jó családi háttér után, ami mindannyiunk számára a legfontosabb feladat, ami előttünk áll, hogy a természetünket hogy győzzük le. A természetünkből fakadó rossz szokásainkat hogy győzzük le. Nagyon sokszor azt látjuk az emberi világban, hogy az emberek ezzel egyáltalán nem is számolnak. Az emberek, ha visszatekintenek az életükre, mit szoktak mindig felidézni? Hogy milyen állásuk volt, mennyi pénzt kerestek, mekkora házat építettek, hogy tudták a gyerekeket felnevelni. Sokszor tanúi vagyunk személy és fültanúi ilyen emlékezéseknek, családi ünnepségek alkalmával. Figyeljük meg, hogy olyan ritkán fordul elő egy ilyen vallomás, hogy valaki azt mondja, hogy hát én ilyen ember voltam, de aztán az Isten ezt és ezt megengedte az életben a számomra, és azért adok hálát a jó Istennek, mert az Isten el tudott engem vezetni oda, hogy egészen más emberré lettem. Arany János írt le egy ilyen gyönyörű történetet az Első lopás című elbeszélő költeményében. Arany János egyik legnagyobb műve ez az Első lopás, amiben egy idős ember elmondja az élete történetét, és a végén derül ki, hogy őróla van szó. Mert elmondja azt, hogy egy ember fiatal korában lopni akart, ugyan lopni nem sikerült neki, mert akkor a faluban jobban vigyáztak arra, mint most, hogy ott ne lehessen lopni. Lefülelték azért is, hogy lopni akart. Tehát nem lopott, csak lopni akart, de azért is lefülelték. És ahogy elítélték és börtönbe zárták, és aztán szabadult, és megtanulta egész életére, hogy nem lopásból áll az élet, az elbeszélő költemény végén a hallgatóság soraiból derül ki, hogy hát te voltál ez, bátya? Magadról beszéltél? Igen, magamról beszéltem. Egy ember, aki ölt, és aztán szelíd lett. Egy ember, aki lopni akar, de egész életére megjegyezte maga számára, hogy nem lopásból áll az élet. Szóval ezt az emberek olyan kevésszer értékelik és méltányolják. Az ember életben pedig a legnagyobb kincs nem a külső kincs, amit megszerzünk, nem a ház vagy a tárgyak, amiket meg tudunk fizetni, hanem az életben a legnagyobb kincs, hogy hagyjuk, hogy az Isten hozzáférjen a szívünkhöz, átalakítsa a szívünket és azután a jellemünket is. Valahogy így kellene tekintenünk az életünkre. Mózes soha nem rótta fel, hogy neki 40 évig birkákat kellett legeltetni. Volt min elgondolkoznia. Volt mire készülnie. Volt mit meghánynia, vetnie magában. Mózes, igen, Mózes a legnagyobb kincsnek azt tartotta, hogy ővel az Isten foglalkozik, és belőle más embert formál az Isten. És itt térnék rá a harmadik részre, hogy Mózes nem csak türelmet tanult 40 év alatt, nem csak szelíd emberré vált, hanem Mózes jóságos emberré is vált. Mózes második könyve 32. fejezetéből szeretnék felidézni egy részletet. Mózes második könyve 32. fejezetében a következőket olvassuk a 31. verstől. Megtért azért Mózes az Úrhoz, és mondta, kérlek, ez a nép nagy bűnt követett el, mert aranyból csinált magának isteneket. Ugye ez az aranyborjú imádása után niesett. De most bocsáss meg bűnöket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál. Tehát Mózes második könyve 32. fejezetében, a 32. versnél tartok. Ezt mondta Istenek, de most bocsáss meg bűnöket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál. És mondta az Úr Mózesnek, aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből. Most azért eredj, vezesd a népet, ahová mondottam néked, íme angyalom megy előtted, és az én látogatásom napján ezt az ő bűnüket is meglátogatom. Tehát mit is mondott Mózes az Istennek? Mózesnek az élete nem volt olyan értékes, mint a népének az élete, pedig ez a valóságban fordítva volt. Mózes egy hatalmas személyiséggé vált, egy értékes emberré, a nép nagy részében ezt elmulasztotta, a személyes megváltozást, a jellemnek a megváltozását, és a nép zúgolódott, a nép lázadozott, és amikor Mózes fenn volt a Sínai hegyen, ugye az aranyat, az ezüstöt összeadták, megöntötték az aranyborjút, és Mózes ez a kép fogadta, hogy egy egyiptomi istenségnek az ápisz bikával jelképezett, illetve az azt imádott egyiptomi istenségnek hódol a nép, és ekkor is Mózes, a türelmes Mózes egy másik csodálatos jellemvonásáról tett bizonságot. Azt mondta Istennek, hogy bocsásd meg a bűnüket, ha pedig nem törölj ki engem a te könyvedből, amit írtál. Szóval az emberi életben nagyon nagy dolog megtanulni a türelmet, nagyon nagy dolog eljutni az indulatok legyőzéséig. De azt gondolom, hogy emellett még egy másik dolog is van. Hogy miközben az ember a saját személyes küzdelmét folytatja az életben, ne felejtkezzék el arról, hogy emberekkel van körülvéve, talán nála is jobban csetlő, botló emberekkel, aki iránt kötelezettségünk van, és akit mással nem lehet megmenteni, akiket mással nem lehet megmenteni, csak jósággal. Mózesnek az élete nem volt olyan értékes önmaga előtt, mint az Isten választott népének az élete, és ezért ajánlotta fel Istennek ezt a lehetőséget. Ezért mondhatjuk azt, hogy a Bibliában van két szereplő, akire mindig föltekinthetünk, bár csak emberek. Ugye Jézus az életét nem sajnálta az emberiségért, az életét fölajánlotta, de Mózes mellett még Pál apostol ajkát is ilyen szavak hagyták el. Tán hadd olvastam ezt a másik vallomást is, mert ez a két ember, Mózes és Pál apostol jutott el odáig, erre a csúcspontra, amihez ember eljuthat, hogy ne a népet törölt ki a könyvedből, hanem ha kell, akkor én veszek el. A Római Levél 9. fejezetéből szeretném felidézni Pál apostolnak ezt a vallomását, amit meg is írt ennek a gyülekezetnek. A Római Levél 9. fejezetében az első verstől a következőket olvassuk. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Krisztustól az én atyám fiaiért, akik rokonaim tesz szerint, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, és a szövetségek, meg a törvényadás, és az isteni tisztelet és az ígéretek, akiké az atyák, és akik közül való tesz szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Amen. Ugyanazt mondja Pál a 3. versben, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek elszakasztva a Krisztustól az én atyám fiaiért. Ha lehetne választani, ne ők vesszenek el, hanem én veszem el. Jogtalanul, de én veszem el, hogy ők jogosan se vesszenek el. Tehát én azt gondolom, hogy Mózesnek az emberi jellemében, amikor felfedezzük ezt a másik vonást is, hogy ő nem csak türelemre jutott, nem csak szelídségre jutott, hanem eközben ő nem veszítette el, sőt növekedett benne az az igazi jóság, amivel éreztette az emberekkel, hogy mélyen együtt érez velük, hogy nem mond le róluk, hogy bár látja a maga részéről a legborzalmasabb viszonyulásokat is az Isten művéhez, mint hogy láthatta, hogy a zsidó nép miket tett, és mégsem mond le róluk, hanem inkább ő vesszen el, mint hogy a népe vesszen el. Én azt gondolom, hogy ilyen jellemvonásokra csak személyes törekvés, és az Isten lelkének különös munkája tudja alkalmassá tenni az embert. Mózes türelmes és jóságos ember volt. Így olvastuk ugye Pál apostolnál, hogy ő erős szívű volt, mint hogyha látta volna a láthatatlant. Én azt gondolom, hogy ez a két emberi jellem tulajdonság, ami az embert erős szívűvé teszi. A hallatlan nagy türelem. Hogy kiben milyen szeretet van, ez elsősorban a türelme mutatja meg. Az életnek nagyon sok helyzetében kerülünk olyan körülmények közé, szinte minden nap lehet mondani, hogy a türelmünk vizsgázik. Mennyire tudunk valakit meghallgatni, mennyire nem adunk szabad folyást a fölháborodásunknak, aminek pedig sokszor nagyon, nagyon látványos kifejezését nyújthatnánk, mert tényleg vérforraló események történnek a világban, talán a mi környezetünkben is. Félelmetes az embereknek az elrugaszkodása az isteni törvényektől, és hogy valaki mennyire őrzi meg a türelmét, mennyire tud azonosulni, mennyire érzi azt, hogy a másik ember szerencsétlen, a másik ember nem képes ebben az állapotban emberhez méltó magatartást tanúsítani, és mennyire tudjuk Istent kérni, hogy adjon még haladékot, adjon még kegyelmi időt a másik embernek. De eközben, hogy úgy mondjam, nem csak úgy visszafogni magunkat, hogy nem robbanunk ki, hanem türelmesek vagyunk, hanem eközben még jóságosnak is maradni. Igazán őszinte szívből szeretni azokat az embereket. Kérem, megint egy súlyos dolgot mondok, de hát magunk mindannyian benne vagyunk. Ha azt mondom, hogy emberek, akkor mindannyiunkról, önmagunkról is szót ejtünk. Mennyire szeretné az embereket, akik igazán nem szeretetre méltók? Ugye az ember életben sokszor látjuk azt, hogy az emberek a legkevésbé méltók a szeretetre. Egyszerűen olyan a megnyilvánulásuk, olyan a stílusuk, a modoruk, a beszédük, a hanghordozásuk, hogy nagyon sokszor tapasztaltam másoknál is, de hát önmagamnál is, hogy sokszor az ember belülről gyűrközik, hogy ezt még kibírjam, ezt még kiálljam. Mert hát annyira borzalmas, hogy az emberek viselkednek. Na hát Mózes nem csak így, hogy úgy mondjam, tűrte Miklós, ameddig tűrhette, elve alapján volt türelmes, hanem közben jóságos ember volt, aki könyörgött és esedezett Istennél, hogyha két választás lehetséges, akkor inkább őt törölje ki az életkönyvéből, és ne a zsidó népet. Így tudta Isten Mózest képesíteni a szolgálatra, és azt gondolom, hogy egy családot és egy népet is csak az az ember tud igazán vezetni, aki erre a két tulajdonságra szert tesz. Ezért olyan kevés az igazi államférfi. Már a 19. században is sokat panaszkodtak azon, főleg magyar gondolkodók, akiket persze többet is olvashatunk, Deák Ferenc, Ötvös József, akiknek mindig ez volt a szava járásuk, hogy státus férfi. Hol vannak a státus férfiak? Vagyis hát az államférfiak régies nyelven. Olyan emberek, akik erkölcsi nagyságok, akikre föl lehet tekinteni, mert azt lehet látni, hogy türelmesek, és azt lehet látni, hogy bennük a jóság mindig bővében van. Most már az emberi történelmet úgy látszik, hogy ezek nélkül kell végigélnünk. Erre már sok remény nincsen, hogy erkölcsileg alkalmas emberek kerüljenek az országok vezetői posztjára. Ezen már a világ régen túlment. Egyszer egyik magyar gondolkodó panaszkodott azon, hogy nincsenek már periklészek sem a világban, pedig Periklész csak egy hadvezér volt, nem is annyira státus férfi. De amikor érezte, hogy a napjai meg vannak számlálva és közeledik a halála, akkor mindenkit személyesen hivatott az ágyához, még az ellenségeit is, hogy bocsánatot kérjen tőlük, ha az életben valami rosszat elkövetett velük. Mondom, az ilyen férfiak már kevésbé jellemzik az emberi történelmet, de Isten csak ilyen férfiakat tudott felhasználni. Isten az ő országa építésére, ne felejtsük el, az Ószövetség teokrácia is volt. Az Új Szövetségben már nincs teokrácia. Az Új Szövetség már nem tanít ilyet, hogy Isten országát itt meg lehet valósítani az emberi történelemben, de az Ószövetségben Isten erre kísérletet tett, hogy az Isten országa egy nép körében, a zsidó nép körében megvalósuljon. Ennek a népnek két hatalmas vezetője volt. Mózes, és később egy ugyanilyen prófétai státus férfi, Sámuel. Egyikre se hallgatott a nép, ahogy mondja később Pál apostol, nem volt rájuk méltó a világ. Nem volt rájuk méltó a világ. Olyan emberek voltak ők, akik alkalmassá váltak arra, hogy egy népet vezessenek, mondom, türelemmel és jósággal vezessenek, de nem volt rájuk méltó a világ. Az emberi történelem azóta nagyon sok fordulatot vett, ahogy említettem, az Új Szövetség már nem hirdeti azt, hogy itt a Földön Isten országát meg lehet valósítani. Ezért sem jó, hogyha mi olyan szavakat használunk, hogy keresztény Magyarország. Ilyen nincsen. Ezt nem lehet megvalósítani. Aki ilyen szavakat használ, hát az jócskán félrenyúl, és nem a valóságot közvetíti. Nem lehet a Földön a tömegek miatt sem, és az igazi államférfiak hiánya miatt sem megvalósítani azt, amiről Jézus csak azt mondta, hogy az én országom nem e világból való. Jézus fogja megvalósítani az örök életben, amikor olyan emberek fognak föltámadni, akik között ott van, ugye már is ott van Mózes és Illés, akik becsülik az Isten országa törvényeit, és akkor már azt az emberiséget, azzal az emberiséggel el is lehet érni valamit. A mostani emberiséggel sokat nem lehet elérni, egy valamit lehet elérni, hogy aki menekülni akar a mostani emberiségből, aki meg akar változni, aki méltó akar lenni az Isten országára, hogy ezeket az embereket megmenteni, és ezeket az embereket kihívni az emberiség sorai közül, és ez az eklészia, a kihívottak közössége, az egyház, ami még Mózes idejében egy volt, a zsidó állam és a zsidó egyház egy volt, a mi időnkben azonban az állam és az egyház nemhogy nem egy, hanem lényege szerint gyökeresen eltérő valóság. Vannak államok most a világon, nagyon sok ország és államalakulat van, de az Isten országa egyikkel sem azonos. Az Isten országa polgárai úgy jönnek létre, hogyha a földi politikai államalakulatokból az emberek lélekben Krisztust követve kijönnek ezekből a közösségekből. Mózes azonban még egy olyan történelemben élt, amikor a státus férfi és a próféta egy volt. Amikor még lett volna remény arra, hogy Mózes vezetése alatt ez a nép választott nép lehessen. A zsidó nép azonban már itt kezdte eljátszani a választott néphez fűződő kiváltságokat, mert Mózest meg akarta ölni, és Mózesnek nem sokszor engedelmeskedett, hogy ez pontosan hogyan is történt. És mi volt ennek a pusztai vándorlásnak, egyrészt a kivonulásnak, másrészt a pusztai vándorlásnak a tanítása, és mind a mai napig mit közvetít számunkra a kivonulás és a pusztai vándorlás, ezt én már egy másik előadásra hagytam. Tehát itt folytatnánk tovább Mózes történetét, hogy az egyiptomi kivonulás és a pusztai vándorlás tanulságai hogyan mutatnak a mikorunkra, és mit mutatnak meg a mikorunkból, ami már egyszer egy nép életében lezajlott.